Üdvözlök mindenkit, ez a Hangos az autó a című autóslap már megszokott, már hagyományteremtő kis podcast magazinja, és rögtön egy szolgálati közleménnyel kell kezdenem. Ugye beharangoztuk nektek, hogy beszélünk majd egy okostelefonos applikációról, amivel az autónak a műszaki állapotát tudjuk ellenőrizni az OBD csatlakozón keresztül, és ugye Széchenyi Gábornak a témája lett ez, a lapnak a főszerkesztője, csak hogy Gábornak van többi hálás feladata, ami közé tartozik az, hogy az Autobest magyarországi zsűri tagja, és úgy hozta itt az élet körforgása, hogy éppen Gábor Vajránóban van, és elektromos autókat tesztel, úgyhogy ez is egy nagyon jó és érdekes téma, biztos, hogy fogunk róla beszélni, de Gábor most igazoltan hiányzik a kis csapatunkból, úgyhogy csak Surányi Marcell a kiadótól van itt velünk jelen, én pedig Krebs Zoltán vagyok, úgyhogy mi ketten fogunk most veletek itt beszélgetni az éterben, és Gábor természetesen majd ezzel a beharangozott témával a következő adások egyikében, lehet, hogy már a következőben, mert ott mondjuk egy kis meglepetéssel készülünk nektek, de legkésőbb utána biztos, hogy vissza fog jönni, és akkor fogunk erről is beszélgetni. Akit a téma egyébként érdekel, az az autó novemberi számában egyébként már olvashat róla, és akkor Gábortól pedig majd plusz infókhoz lehet jutni. Akkor vágjunk is bele, Marci, hogyha egyetértesz.
Rendben van, Zoli. Sziasztok, vágjunk bele.
A mostani téma, amivel kezdenénk, egy nagyon érdekes dolog. Úgyhogy úgy hívják az autót, hogy Citroën Allé, vagy Allé, hasonlóan, mint az a nagy üzletközpont ott a Skála helyén, a budai Skála helyén, de úgy írják egyébként, hogy Oli, simán, mint mondjuk az Olivert becézve, úgyhogy valószínű, hogy a köznyelvben így fog elterjedni, ha egyáltalán mondhatjuk azt, hogy egy tanulmányautó így beszivárog a közéletbe, viszont az a fajta szemlélet, amit a Citroën ezzel a tanulmányautóval megvalósít, az egy igen fontos dolog, és hogy ne vigyek itt bele mindenféle fals dolgokat, felolvasom nektek a sajtóközleményben kiadott szöveget, hogy tulajdonképpen mi is az Olinak a küldetése, mert itt nem akarok ezzel mellé lőni. Azt írják a franciák, hogy az Oli küldetésének a jelképe, melynek keretében a Citroën a lehető legkisebb környezeti terhelés mellett mindenki számára elérhetővé igyekszik tenni az egyszerű, tisztán elektromos közlekedést, hogy ezzel is javítsa az embereknek az életminőségét. Na most ez egy ilyen kicsit ilyen bükkfanyelves mondat, de azért nagyjából benne volt az, hogy a Citroën kimeri azt mondani, sőt ebben a sajtóanyagban leismerte írni, hogy elég volt azokból az autókból, amik egyre nagyobbak, egyre nehezebbek, egyre drágábbak, és így tulajdonképpen zsákutcába megyünk a fenntarthatósággal, amit most olyannyira szoktuk már reklámozni, és szinte már a csapból is ez folyik, hogy minden legyen fenntartható, és gondoljunk a gyerekeink életére és a jövőre. És hát nem tudom, Marci, te ugye benne vagy ezekben a fejlesztésekben, hiszen te ilyen mérnökként is dolgozol, hogy ettől függetlenül a villanyautóknál is most már elkezdődött ez a hype, hogy egyre nehezebbek, most már 1000 lóerő fölé kell menni, 1500 Nm-es nyomatékokról beszélünk, és hát nálunk is voltak most éppen olyan tesztautók, amikről majd fogunk beszélni itt a podcastben is, meg az újságban is írunk, hát egyszerűen döbbenet. Tehát én azért már vezettem egy-két dolgot életemben, de mondjuk amit például a BMW iX M60 rugalmasságban produkált, hát az gyakorlatilag a frászt kaptam tőle. Tehát itt, Marci, ez tényleg egy tendencia, hogy ebbe az irányba mennek a fejlesztések?
Hát remélem nem. Tehát, hogy műszakilag ezek a megoldások természetesen nagyon kedvesek számomra, és ezek nagyon érdekesek, de remélem, hogy ez meg fog maradni a felsőbb szegmensekben, ahol ez egy drága hóbort lesz, és azoknak lesz jó, akik sok pénzt szeretnének sportos autókra költeni. De hát nyilván a minél nagyobb teljesítménysűrűség, a minél nagyobb nyomaték, és a minél rugalmasabb motorok ezek, majd apránként le fognak szivárogni az autóipar minden szegmensébe. De gondolom nem ezzel az extrémitásra, mivel ezt te vázoltad.
Nem, egyszerűen én is úgy vagyok vele, hogy nem értem tulajdonképpen, hogy ugye a belső égési motoroknál ez egy megfigyelhető dolog volt, hogy az alapmodellekből ugye vannak erősebb változatok, és hát aztán itt vannak a prémium márkák, akik ostromolják a világot ezekkel a több száz lóerős autókkal, és hát olyan menetteljesítményre képesek, amit hát nem tudom, tehát megfelelő felkészültség nélkül ilyen 1000 lóerő körüli teljesítményű autókat civil emberek kezébe kiadni, szóval nem tudom, tehát nem akarok én itt erős kifejezéseket használni, de azért ezek az autók valamilyen szinten fegyvereknek lehetne nevezni, hiszen ha elszabadulnak, hiszen hol van arra garancia, hogy aki beül és vezetni fogja, az tudja is uralni ezeket a hihetetlen erős autókat, ami szerintem autóversenyzőknek is azért föladja a leckét.
Hát láttunk már az M7-en elrepülő Lamborghinit, úgyhogy nem lehetne meg, hogyha ezeknek egy része is ilyen sorsa jutna. Hát az elektronikában nagyon kell bízni, hogy majd az megmenti a felkészületlen sofőröket.
Hát igen, de milyen tempókat sajnos ezekkel az autókkal mennek, egy idő után az elektronika is ugye tehetetlen, tehát már bocsánat, persze, hogy így mondom, a hülyeség ellen nincs ellenszer.
Hát ugye meg a fizika ellen sincs.
Igen, meg a fizikát sem lehet becsapni, és hát ugye a héten is több ilyen cikket lehetett olvasni az interneten, hogy komoly prémium autókat vágtak oda a fának, és sodródtak le vele az útról, és sajnos volt, ahol egy egész család elhunyt, ugye apa a két fiával, és hát ezek döbbenetes, tragikus dolgok, tehát ezeket valahogy meg kellene előzni. Na, de nem elkanyarodva a Citroentől, a Citroen csak annyit mondott ki, hogy ebből a szemléletből elég, hogy egyszerűen pazarlunk, és az Allé egy olyan válasz tulajdonképpen a társadalmi és a mobilitási kihívásokra, ami szerintük megoldás lehet az, hogy végre normális vágányra terelődjenek a fejlesztések. Miről is van itt szó? Az ami egy picike kis autó a Citroentől, és aminek a poénját még nem szeretném lelőni, hiszen ez majd jön Magyarországra is, és vezetni fogjuk ezt az autót, de ez egy nagyon kis, pici, furcsa, gyakorlatilag szimmetrikus az autó, úgy megy, mintha jönne, vagy úgy jön, mintha menne, ez nézőpont
kérdése.
Igen, és egy rettentően kis jópofa aranyos, kifejezetten városi közlekedésre szánt villanyautó, és ezt gondolta tovább a Citroen, és lett ebből az Olléból egy kifejezetten egy kis, tehát a B-SUV szegmens, tehát a kis autó alapú crossoverek szegmensébe tartó kis tanulmányautó, elég radikális formával, tehát ezen biztos még lehet csiszolni, de a lényeg az, hogy megmutassák, hogy hogyan lehet újra felhasznosított anyagokat használni, hogyan lehet mondjuk 1000 kg környékén tartani egy ilyen villanyautónak a saját tömegét, ami szerintem akkumulátorral mindenen együtt egy nagyon kedvező érték. Uh-huh. Egy 400 kilométeres hatótávot céloztak meg, ami szerintem városi közlekedésre tökéletesen elegendő, és mondjuk egy 400 kilométeres út az már pont egy olyan távolság, amikor az ember már mondjuk utána szívesen tart egy pihenőt, akár egy hosszabb úton is, meg tud állni, tud tölteni, el tud fogyasztani mondjuk egy szendvicset vagy egy kávét, és mivel az autónak szerény a saját tömege, ezért keveset is fogyaszt, nagyjából 10 kWh per 100 km-es fogyasztást bizony céloztak meg, és tud ez az autó. Az akkumulátornak a töltése pedig úgy megy, hogy 23 perc alatt 80-ról 100%-ra fel lehet tölteni. 20%-ról 80%-ra lehet feltölteni. 23 perc az tulajdonképpen már tényleg csak egy mondjuk egy hotdog, meg egy üdítő egy benzinkúton. Gáborra mi is ezt rendszeresen csináljuk, úgyhogy van benne tapasztalatunk, mikor itt tesztautókat hozunk, viszünk. És maximálták egyébként az autó sebességét is 110 km/h, ami szerintem nem véletlen, mert a saját tapasztalatom is nekem az villanyautóval, hogy természetesen mérek fogyasztást rendesen, és 110 helyett, ha 130-al megyek, akkor hihetetlenül már megugrik a légellenállás és minden egyéb miatt a villanyautónak a fogyasztása, és súlyos kilométereket dobok el a hatótávban. Uh-huh. Tehát tökéletesen jó ez a 110 km/h. Tudom, akik 160-nal akarnak menni az autópályán, és ezért lobbiznak, hogy emeljék a 130-at 160-ra, most nagyot nevetnek, meg mindenféle szűklátókörűnek neveznek, de 110-zel is oda lehet érni, ki lehet számolni azt, hogy hány percet fogunk késni, hogyha ha adott sebesség helyett egy kicsit lassabban megyünk, és tulajdonképpen ez a technikai töltet az, amit a Citroen úgy gondolja, hogy átlag szinten az embereknek az átlagos céljukra tökéletesen elegendő lenne, és ehhez jönne még egy olyan anyagfelhasználás, mind kívül, mind a belső anyagoknál, ami teljesen újrahasznosítható, olyan anyagokból épül már maga az autó is, amik ilyen újrahasznosítottak, és ez a javítására is vonatkozik, hiszen meg lehet azt oldani, hogy újrahasznosított alkatrészekkel javítható, korszerűsíthető, tehát hogy van ebben egy ilyen életciklus meghosszabbítására irányuló törekvés, és nem mellesleg az autó több, mint egy villanyautó, hiszen rendelkezik a V2G és a V2L funkciókkal. Most ezek ilyen angol kijelentésnek a rövidítései.
Ezek mik?
A V2G az tulajdonképpen azt jelenti, hogy az autó be tudja mondjuk fogadni azt a felesleges energiát, amit mondjuk te napelemmel termelsz meg. És azt akár vissza is tudja forgatni a rendszerbe, tehát hogy befogadni is képes, ugyanakkor te áramforrásként, divatos szóval powerbankként is tudod az autódat használni, csak mondjuk itt nem egy ilyen kis picike kis akkumulátort tartasz a zsebedben, hanem magát az autónak az akkumulátorát használod. Ez a V2L funkció, tehát gyakorlatilag akár egy kávéfőzőt, bármilyen kempingcikket, kompresszort, bármit be tudsz dugni az autóba elektromos eszközt, és tudod használni mondjuk egy kempingezésnél, vagy a hétvégi házadban, vagy bárhol. Tehát, hogy az autó befogadni is képes energiát, és leadni is képes energiát.
És akkor az akkumulátor az a 40 kWh nagyságrendileg.
Megmondom őszintén, az akkumulátor méretét nem adta meg a Citroen, de abból, hogy 400 kilométeres hatótávot szeretnének 10 kWh fogyasztása, nagyjából egy ilyen 40 kWh akkumulátorról lehet beszélni. Egyébként most a PSA villanyautóiba, sőt, hát most már nevezhetjük Stellantisnak, ugye, mert az Opelt is ugye beszipkázták, és az Astrába is már ilyen akkumulátor fog kerülni. Most ők 50 kWh-os kilovattórás akkumulátort használnak, tehát mondjuk ettől nincs is egy olyan túlzottan nagy eltérés.
Azt egy gyorsan hozzáfűzöm, hogy csak úgy, hogy a nagyságrendekkel tisztában legyünk, hogy 10 kilovattóra az nagyjából 1 liter dízelnek a fűtőértéke, tehát hogy ez olyan 4 liter dízelnek felel meg, de durván, tehát ez a nagyságrend, illetve akkor 100 kilométerenként 1 liter dízelt fogyaszt, hogyha ezzel hasonlítjuk össze. Ami pedig egész jó. Sőt, nagyon
igen,
jó.
Igen.
És még visszakanyarodva a gondolatodhoz, most nemrégiben vezettem otthon teherautót, igaz csak bés jogosítványa, de teherautót, és érdekes élmény a lassan menni az autópályán, tehát a 90 km óra körül, ugye a 110-annál nyilván kicsit gyorsabb, de egy teljesen új világ nyílik az emberre, hogyha egyébként mindig a sebesség határon vagy ahhoz közel autózik, és akkor azért az relatíve feszült, meg stresszes tud lenni, attól függően, hogy ki akarja az ember 160-nal megelőzni. De egy egészen nyugodt világ nyílik ki 90 km/h-nál, amit úgy nem is ismer az ember. Mm-hmm. Úgyhogy csak így ide akartam elkanyarodni, de akkor térjünk vissza az Olihoz.
Hát az Oli, mondom, nagyjából erről szól, hogy a Citroen ezt kimerte mondani, és ez egy nagyon fontos mondat, hogy ők is megtehetnék természetesen, sőt, a DSM belül van is erre lehetőségük, hogy olyan autót gurítsanak ki, amivel tényleg ők is ezeket a teljesítménycsúcsokat ostromolják, de nem ez a jövő. Tehát egyszerűen nem lehet azt elképzelni, hogy ilyen erős autókat kell, és ilyen drága autókat kell majd a világ nyakára szabadítani, hanem igazából arra gondolni, hogy ugye a közösségi közlekedés mellett legyen egy olyan alternatíva is, akik mondjuk autózni szeretnének, akik teljesen józanul és logikusan gondolkodva tudják ezt a közlekedési formát választani, és ehhez a Citroen próbál egy megfelelő eszközt is adni. Úgyhogy ez szerintem egy bátor kiállás volt. A márkához méltó bátor kiállás volt, hogy azt merték mondani, hogy akkor elég volt ezzel kapcsolatban.
Ugyanakkor azért felhívnám a figyelmet az önellentmondásokra, mint például, hogy egy SUV-ot csináltak, vagy egy SUV-ot, egy SUV-t, tehát egy relatíve magas dolgot, ami úgy néz ki, mint egy guruló lőrés, tehát hogyha zöldre lenne festve, akkor simán elhihetnénk, hogy ez valamilyen katonai eszköz, aminek valószínűleg a légellenállási tényezője is elég magas, de hát nyilván valahol illeszkedni kell a mai divatba is, de...
Hát A formája még egy kicsit valóban, tehát az tényleg tanulmányautós, egyetlen egy konkrét dolog van rajta, hogy a Citroen kihasználva ezt a lehetőséget, most egy új arculatot teremt, ugye a cégek vagy a márkák mindig átmennek egy bizonyos idő elteltével egy ilyen arculatváltáson, és most egy új emblémát, egy új logót vezetnek be, ami ezen a tanulmányautón egy ilyen kis piros formában jelent meg. Ezt nem tudom, hogy a többi Citroenen is majd pirosan fog-e megjelenni, ezt majd hamarosan megtudjuk, de a fogaskerék szimbólum, ami eddig is ugye a Citroennek az emblémája volt, csak azért, mert ugye ezeket a nyílfogazású fogaskerekeket annak idején a Citroen kezdte el gyártani, és ebből jött tulajdonképpen, hogy akkor az autógyárnak is legyen ez az emblémája. Ez megmaradt, de most egy új, egyszerűbb formát választottak hozzá, és mondom, a színét azt még én se tudom, hogy piros lesz-e a többi autóm. És ha már itt az ilyen fenntarthatóság és egyéb dolgokról beszélünk, akkor egy picit menjünk át az ellentétjébe, Marci, mert te láttál Grazban egy nagyon-nagyon különleges autót, ami te még egy prototípus láttál, de igazából ez az autó már létezik, rendelhető, ára is van, 285 ezer euró alapáron, csak így rögtön így, hogy feldobjuk a hangulatot. Mi is volt ez tulajdonképpen, amiben belebotlottál, szinte szó szerint, mert hogy olyan lapos?
Hát igen, ebbe szó szerint belebotlottam. Ez egy KTM Xbow GT XR 2023-as típus volt, hogyha jól tudom. És annak is egy előszériás darabja, ami itt volt a... Hát nem messze Gráctól. És hát nagyon feltűnő jelenség, ugye eleve csak derékig ér, és a komplet elejét ki lehet nyitni. Egy karbon monokok vázra épül, és gyakorlatilag az oldalablakaival, a szélvédőjével együtt ki lehet nyitni az elejét, és úgy lehet beszállni. Ez egy sportkocsi, egy öthengeres turbo Audi motorral, de most már azért többet nem árulok el a műszaki részletekről, hogy Zoli is tudjon róla beszélni, inkább akkor arról beszélek, hogy nézett ki kívülről. Tehát annak ellenére, hogy ez egy előszériás darab volt, amit az illesztési hézagokon lehetett látni, azok nagyon szépek voltak. Természetesen ennyi pénzért, ami karbonnak nézett ki, az valóban karbon is volt, és gyönyörű kidolgozással, természetesen mindent autoklávban csináltak, hogy a megfelelő szilárdsági jellemzőket tudja hozni. A beszállás az, mint minden ilyen sportkot csinál, ahol gyakorlatilag ilyen boka magasságba kell leülni, természetesen nem egyszerű, de ami még nehezebb, az a kiszállás, viszont ezt úgy könnyítette meg a KTM, hogy a kormánya az kivehető, mint egy sportkocsiból, vagy mint egy versenyautóból. És ami érdekes, hogy elég kivenni, és 5 centivel feljebb tenni, ahol eleve van egy mágneses tartó, és erre a tartóra felakasztani, és akkor már ki lehet olyan közepesen elegánsan szállni, tehát az fontos, hogyha valakinek ennyi pénze van, akkor ezt még fiatalon vegye meg, mert idősebben nagyon nehéz lesz a kiszállás. És hát egyébként mindent tud, amit az ember egy ilyen sportkocsiért ennyi pénzért elvárna. Ami érdekes volt, hogy acélféktárcsák voltak benne, ez az alapváltozat volt, tehát a kerámiáért, illetve a különböző más anyagokért felárat kérnek el. Igen. És gyönyörű volt mindene, tehát a bőrök, illetve a kárpitok kidolgozása, varrása, egy szót nem lehetett rájuk szólni.
Hát amit én még kinyomoztam ezzel az autóval kapcsolatban, ugye amit említettél, hogy Audi motor, ez valóban az Audinak az a híres erőforrása, amit per pillanat Győrben készítenek, és ez a 2,5 literes, 5-hengeres turbós motor, ami benne van az RS3-ba és az RS Q3-ba is egész pontosan. Az RS Q3-ból egyébként most jön egy 10 éves jubileumi széria, és ezt ugye 2009 óta gyártják Győrben, úgyhogy az is majd onnan fog kiderülni. Ez csak egy ilyen kis zárójeles megjegyzés volt, hogy aki az Audit kedveli, esetleg ez figyeljen erre a kiadásra. A KTM-nél viszont megengedték, hogy a 400 lóerős teljesítményt az Audikba ennyire kalibrálták be ezt a motort, és azért mondom ezt így, mert itt a KTM-en 500 lóerő már ugyanennek a motornak a teljesítménye, és 580 Nm nyomatékot társítanak ehhez, tehát ennek az autónak azért igen komoly a dinamikája.
És ha látott volna a turbóját, az volt az első kérdésem, hogy ez teljesen gyári, de egy szép, rendes, kisebb sárga dinnye méretű, így átmérőben turbó van rajta, nem is hittem volna, hogy gyári, de minden gyári a motoron.
Igen, az Audi nagyon, nagyon büszke erre a kettő és feles motorra, ugye ez az öthengeres legenda, ez még a régi rally quattro idejéből van, és tulajdonképpen onnan eredeztethető, tehát az autón belül még a motor is egy olyan, hogy maga az autó is különleges, de önmagában a motorja is egy ilyen legenda az Audin belül. Hát a KTM-ről ugye pedig azt kell tudni, hogy eredetileg ugye motorkerékpárokkal foglalkozik, nagyon jó bicikliket is gyárt, nekem volt KTM kerékpárom, úgyhogy tényleg azon a területen is nagyon, nagyon, nagyon ügyesek, és nagyon jó minőségű termékeik vannak. De aztán 2006-8 körül, most így fejből nem tudom pontosan, ugye kitalálták, hogy akkor próbáljunk meg autót is gyártani, és aki esetleg ebben nem járatos, nagyjából úgy tudom neki mondani, hogy aki már látott Ariel Atomot, tehát ami tulajdonképpen nem más, mint egy kerekeken guruló csőváz, amiben van egy, azt hiszem, Honda erőforrás talán, legalábbis az elsőben az volt, kormány, pedálok, sebességváltókar, és akkor hajrá, és hogy ki lehessen vinni közútra, aggattak rá előre is, hátra is fényszórót, meg lámpákat. Na tulajdonképpen ez a KTM X-ból is, tehát ugyanígy egy ilyen váz, csőváz szerkezetre épített utcai sportautó hihetetlen dinamikával, viszont ez, amiről mi most beszélünk, ez már kicsit azért autóformájúbb autó, tehát ennek már van rendes ugye burkolata, minden, tehát ez már ettől egy sokkal-sokkal komolyabb szerkezet. Ugye azt gondolom, azt láttad ugye, hogy ahogy felemelkedik az a tető, ahogy ki be lehet szállni, tehát hogy nincsenek
Persze.
ajtaja is, hanem ilyen kupolaszerűen emelkedik. Gábor erre biztos rögtön valami csillagok háborújás dolgot tudna mondani, ugye, mint a sorozat nagy rajongója. És hát olyan dolgokat találtam róla, hogy például az ülés nem állítható, hanem a párnákat lehet cserélgetni az ülés, a karbon ülésvázon természetesen, mert itt minden karbon, hogy megspóroljanak értékes kilókat, vagy akár már csak dekákat is.
Ez a
Tükrök
pedálokat
nincsenek,
lehet még
igen.
állítani.
A pedálokat lehet 30 centi hosszon állítani valóban, tehát
Pontosan.
Így lehet az autóba egy jó vezetői pozíciót felvenni. Kamerák vannak visszapillantó tükrök helyett,
Igen,
és hogy
annak
ezek se...
nehéz volt az... Ja, bocsánat.
Mondsak,
Annak
mondsak.
nehéz volt az engedélyeztetése, azt tudom, mert az egyik fejlesztőmérnökkel beszéltem, és ugye annak redundánsnak kell lennie, tehát hogy többszörösen biztosítottnak kell lennie a rendszernek, hogy ki ne essen valamiért a funkció, vagy ne működjön a
Aha.
visszapillantó tükör, úgyhogy annak az engedélyeztetése nem volt egyszerű. Mert ugye mostanában már látni kamionokat is ilyen visszapillantó tükörrel, tehát kamerával.
Sőt, villamosokon is vannak. Nálunk most itt ilyen új villamosok járnak, ezek a spanyol kaf villamosok, és azon is már tükrök vannak. Már tükrök helyett már kamerák vannak, úgyhogy
Hoppá.
Nagyon, nagyon komoly. Sőt, van, ami a régebb villamost is átépítettek, ezt a Hannoverből vásárolt sorozatot, ezt a TV 6000-est, ebből is csináltak egy ilyen kísérleti darabot, hogy esetleg mennyibe kerülne ezeknek a modernizálása, és azokon is van olyan, hogy lett fényszórós lett, és kamerák helyett. Kamerák vannak fent visszapillantó tükrök helyett. Hát ott biztos mondjuk nem a nagy sebesség miatt kellene ezek a dolgok, de azért itt próbálkozások vannak. Na, de visszatérve a KTM-re, például a hangtompítót és a katalizátort is külön kell extraként megvásárolni az autóhoz, mert hogy ugye ez egy ilyen pályahasználatra épített autó, és hát ugye az a különlegesség még benne, hogyha aláírsz egy szerződést, akkor a fékerő elosztást is állíthatod a tengelyek között, ezt az utcai
Pontosan.
Autókon nem engedélyezik, de ha te azt mondod, hogy csak pályán szeretnéd ezt az autót használni, akkor nem csak a felfüggesztését állíthatod, hanem ami versenypályán egyébként nagyon fontos, hogy mikor, melyik tengelyen milyen erőhatások ébrednek fékezésnél, akkor azt is tudod vele állítani. Úgyhogy ez valóban egy különleges autó, évi 80-100 darabot fognak egyébként belőle gyártani, tehát hogy nem fog minden
Gácsban,
utcasarkon... Igen, és nem fog minden utcasarkon egy ilyen állni. És hát ugye 285 ezer euró, hát az így szorozgatva mostani 420-430-as árfolyammal, hát hagyjuk, hogy súlyosan 100 millió fölött vagyunk. Sőt, bőven, hiszen már majdnem 300, olyan 120 millió forint
120 körül
környékére
van, igen.
jön ki egy ilyen kis picike autó, amiben gyakorlatilag itt ilyen magasságában van, belebotlasz az utca szélén, de hát azért mégis tulajdonképpen egy homológ versenyautónak az utcára szelidített változatáról van szó, tehát ez valóban igazán különleges, és hát persze a hétköznapi használatra biztos, hogy egy nyűg az egész már csak a kibeszállás miatt is, meg ugye ott becsatolni magadat folyamatosan, meg ugye a kormány ki kormány be, stb.
Ugye légzsák hát, nincsen benne.
Igen,
légzsák hát nincsen benne, sok pontos biztonsági öv, hogy
ahogy kell.
Így úszták meg a légzsák engedélyezését, de mondjuk van benne klíma, hiszen abban a nagyon kicsi térben, amit ez az erős motor fűt, plusz még a nap is minden irányból oda kell a klíma, mert különben versenypályán is.
Hát ez már egyébként az FIA előrásaiban is benne van, hogy akár a Le Mans-i versenyautóban, vagy akár a WTCR autókban is, mondjuk, amivel ugye Mihalis Norbi ment, tehát oda már kellett a légkondi, mert azt mondták, hogy olyan hősok érheti a pilótát, ami akár mondjuk ájuláshoz is vezethet, és mondjuk egy száguldozó autóban azért mondjuk egy ájult pilóta azért az hát finoman szólva is hátborzongató, úgyhogy a légkondi az ma már szinte a versenyautóknak is az elemi része. Jó, a Formula 1-ben még nincsen, tehát én ott nem tudok ilyenről, hogy oda bármit is kellene, pláne egy nyitott karossziás autónál, de az zárt karossziás autók, mint például amilyenek a Le Mans-i versenyautóknak a legtöbbje, ugye már ott sem mennek tulajdonképpen nyitott karosszériás autókkal, ott is már légkondival mennek ezek az autók, mert egyszerűen a pilótát azért védeni kell ezektől a dolgoktól. Úgyhogy akkor ennyit így szerintem zanzásítva így a KTM-ről, nem hiszem, hogy tesztautónak valaha fogunk egy ilyennel találkozni, de ha ott Grázban, Marci, tudsz valamit, akkor szóljál, mert ülünk az autóba, és már is rohanunk, és akkor egy próbát nagyon szívesen megejtjük.
Rendben van, ez nem tűnik megoldhatatlannak. Másrészt pedig itt, ami még érdekes, ezt még aztán kiegészítem még ezzel a KTM-et, aztán pedig kanyarodhatunk is egy másik nagyon érdekes kis autóra, hogy a KTM Expo az itt a Spielbergi Forma 1 pályán, de azokat lehet bérelni, illetve van saját versenysorozata, és nem is olyan horribilis összegekért lehet vele menni egy pár kört. Úgyhogy abban a KTM talán valamennyire megtalálta a számításait, illetve azzal is, hogy azzal csináltak egy saját kupát, ahol ezek versenyeznek egymás közt. De hát Zoli, úgy tudom, hogy van egy olyan autó is, ami téged érdekel, és nagyon közel van a versenyautókhoz, híres felmenőkkel. Tudnál erről mesélni nekünk?
Hogyne, igen, hát nem annyira éles célszerszám, mint mondjuk a KTM, de nekem döbbenetesen nagy élményt okozott, és hát rögtön kimondva a márkát, ez az Alpine. Ugye ez most már Magyarországon is elérhető, és...
Ez most Renault vagy Alpine? Hogy van ez?
Hát ez az, a legtöbb ismerősöm is ezt kérdezi, sőt, akiknek elküldtem mondjuk az autó fotóját így ismeretség körben, hogy gyerekek, hihetetlen élményben volt részem, van, aki csak visszaírt, hogy de hát ez csak egy Renault. Hát nem egy Renault, mert az Alpine-nak valójában nagyon sok köze van a Renault-hoz, de akkor tegyük tisztába ezt az egész dolgot így néhány mondatba. 58-ban egy Jean Redélé nevezetű francia úr megalapította ezt a céget, róla azt kell tudni, hogy ilyen autók megszállottja volt, és már előtte is Renault alapú kis versenyautókat épített, akkor még a Renault 4 CV az a kis nagyon cuki, nagyon aranyos kis farmotoros kis gombóc volt a Renault-nak a kis autója, ő azoknak a tuningolásával kezdte, és a maga kategóriájában nagyon jó eredményeket ért el ezzel a kis módosított autóval. Majd 1958-ban megalapította az Alpine nevezetű márkát, ami ugye abból jött, hogy ő tulajdonképpen ilyen hegyi, az Alpokban rendezett futamokon indult elsősorban, és akkor, hogy legyen kapcsolat ezzel a környezettel, így jött a márka névhez az ötlet, hogy akkor Alpine, és akkor az tulajdonképpen ugye azt jelenti, hogy alpesi, tehát hogy ebben nincsen semmi ilyen nagy körmönfontság, és építgette ezeket az autókat, és ami igazából ugye legendássá tette, az az A110-es sorozat, amivel az örökös magyar rallibajnokunk Ferenc Attila 1974-ben versenyzett, akkor még Zsemberi Jenő volt a navigátora, és ez egy nagyon híres autó lett, Attila szerint egyébként rettentően alattomos volt, nehezen vezethető, lehetett vele gyorsan menni, de szépen nem. És ugye Attila elsősorban a szép vezetéséről volt híres, hogy nagyon gyors tudott lenni, hiszen mindenkit legyőzött, de ugyanakkor nagyon szépen erőlködés nélkül vezette az autót. Na hát elmondása szerint az Alpinnal ezt nem lehetett megoldani. Ő nem igazán volt híres autótörő, de mégis kettőt, kétszer sikerült ezzel, a, ezzel az Alpinnal nagyot bukfenceznie, nagyon összetörni. Úgyhogy egyébként az autó utána bejárta a maga kategóriáit, ugye volt még más pilóta is, akikhez került, a legvégén azt hiszem Gál Baba volt, aki vezette ezt az autót, én már próbáltam egy picit nyomozni utána ralisoknál, állítólag még mindig Magyarországon van ez a Ferjánc-féle kocsi, de nem tudni, hogy kinél, tehát ezt egyelőre köd övezi, de a lényeg az akkor visszatérve, tehát ez az A110, A110-es típus, ami egy farmotoros autó volt egyébként, és már hát ugye a Porsche-kat ismerve innen azért tudjuk, hogy valóban nem lehetett egyszerű vezetni.
Ezt teremtette meg a hajasságot.
Pontosan, ezt teremtette meg a raliban a legendát. A 70-es évek elején a Renault-val való kapcsolat miatt az Alpine tulajdonképpen beolvadt a Renault-ba, gyártotta még a maga saját autóit, ez Dippe egyébként Franciaországban van. Parancsolj, Marci!
De várjál, hogy milyen motor volt ebben az Alpine-ban?
Ebben egy kis négyhengeres 1,6 literes motor volt, úgyhogy a fő változatokban, úgyhogy tehát nem arról szólt a dolog, hogy nagyon sok lóerő, hanem az, hogy egy nagyon könnyű építésű, kicsi, aranyos autó volt, és ezért tudtak vele nagyon gyorsan menni, és ezért is érhetett el olyan sikereket.
De ez egy Renault motor volt természetesen.
Igen, tehát a Renault igazából az A110-es Alpine az már a Renault 8-as, 10-es szériára épült, tehát igazából az R8-as volt a műszaki alapja ennek az A110-es Alpine-nak, tehát az Alpine-nál mindig is megvolt az a kapcsolat, hogy Renault alapokra építkezzen. Ez az, ami egyébként már nincs meg majd az újba, de erről majd mindjárt akkor részletesen beszélek. De a lényeg az, hogy 70-es évek elején beolvadt az Alpine a Renault-ba teljesen, az autóit viszont saját műhelyében külön tudta még gyártani, és az 1996-ig folyt is, akkor jött az utolsó A610-es jelzésű Alpine, abban már V6-os motor volt elől, az egy nagyon szép, különleges formájú autó volt, majd onnantól kezdve a márka úgy eltűnt. És most jött vissza ugye az a dolog, hogy a Renault-nak ugye a névhasználati joga megvan, ennek a márkának nagyon jó története van, és 2018-ra elkészült ennek az A110-esnek a szellemi örököse, a szellemi utódja, ami viszont már egyáltalán nem kapcsolódik egyik Renault modellhez sem, ez egy teljesen önálló autó, saját monokok vázzal, elől-hátul kettős keresztlengőkarós, nagyon igényes futóművel, minimalista anyagfelhasználással, tehát az alatt megint azt értem, hogy mindenhol próbálnak a saját tömegen csökkenteni, tehát alumínium karosszéria, karbon, karbon, karbon mindenhol, úgyhogy gyakorlatilag egy 1100 kilós autót sikerült összehozni, úgyhogy ezzel a kis pici karosszériával. Az egyetlen egy dolog, ami valójában Renault benne, az pedig nem más, mint az 1.8-as turbomotor. Tehát ennek a motornak az igazi birtokosa az a Renault Megane RS, ami hát szintén egy fogalom a mai autós világban. Nagyon sok autóversenyző és tekintélyes autós szaklap, akik mondjuk pályára vitték és komolyan mentek vele, azt mondják, hogy a mai hot hatchek között, tehát a kompakt sportosok között a legjobban vezethető, legélvezetesebb autó a Renault Megane RS, ami első kerékhajtású, teszem hozzá, őszkerekes. És hát ennek az 1.8-as turbomotorja van az új Alpine-ban, már nem farmotor, hanem középmotor, tehát a hátsó tengely előtt, az utastér fele van ez a motor beépítve keresztben, és mindössze 252 lóerős az alapváltozatban, és 300 lóerős a csúcsváltozatban, az S-ben, ami nálam is volt, és a GT-be is ugyanez kerül. Ez egy 7 fokozatú kuplungos robotváltó csatlakozik, az autó csak a hátsó kerekén hajt, tehát nincs összkerékhajtás, és hát már magát a motort is nehéz megközelíteni, mert a hátsó szélvédőt nem hagyományosan lehet nyitni, hanem be kell nyúlni ott a csomagtartó alá, ott három csavart kell oldani, úgyhogy kitörik a csuklód, meg letörnek az ujjaid, akkor fel lehet nyitni a szélvédőt, és ott azt hiszem még 10-12 csavart kell oldani ahhoz, hogy levedd a motorról a burkolatot, hogy ezt a négyhengeres turbos gépet megcsodálhast, de hát nincs ezzel semmi gond, gondolták, hogy nem kell ezzel foglalkozni, a nívópálcát azt olyan helyre tették, hogy az olajszintet tud ellenőrizni, a többivel meg nem kell foglalkozni. A legnagyobb kerék például 18 colos ehhez az autóhoz, tehát nincsenek 20 meg 22-es meg mit tudom én olyan kerekek, hogy már önmagában kiteszik egy fél autónak a súlyát, nem, maximum 18 colos kerekeket lehet erre az autóra szerelni, nagyon jó fékek vannak hozzá, és ami engem ledöbbentett, hogy iszonyú jó hangja van először is. Tehát olyan kis kellemes, morgós, olyan rögtön megadja azt a hangulatot, hogy akkor milyen is tulajdonképpen egy ilyen kis utcára szabazított igazi sportkocsi, és az autónak a balansza, az egyensúlya az, ami egyszerűen levesz a lábadról. Tehát ez tényleg azt csinálja, amit szeretnél, hihetetlen tempókra képes, mivel középmotoros, ha elkottázod, akkor persze perec van, tehát onnantól már Fittipaldi nem hozza vissza, hogy ez az autó egyszer elkezd forogni, vagy tényleg valami nagy isteni szerencsével, viszont ezek a határok közúton nagyon-nagyon távoliak. Tehát nem vagyok álszent, én is mentem gyorsabban, mint amennyivel lehetett volna, tehát nem csinálok ebből a titkot. De nekem mondjuk erre van egy olyan útszakaszom, amit először mindig leszoktam ellenőrizni, hogy nincs-e valami az úton, valami tégla, fa, ág, vagy kátyú, vagy bármi olyasmi, hogy valami iszonyú nagy baj legyen, és ez egy viszonylag szerény forgalmú út, tehát itt azért kicsit meg szoktam hajtani én is az autót, nem csinálok magamból, mondom, szentet, de hogy hihetetlen, hogy tényleg ez az autó mennyire kezes, mennyire irányítható, és hát elvitték egy versenypályára, van egy az interneten egy ilyen műsor, hogy arról szól, hogy a fiúk egy adott pályán mennek körbe mindig autókkal, és akkor mérik az időt. Ugye a Top Gearbe volt ez, hogy ugye a saját pályájukon mentek minden kocsival, és akkor volt egy idő, ami rangsort állított. Na most ez az autó a 18. lett ott a fiúknak a rangsorában, és a 18 autóból 15 épített versenyautó volt előtte. Tehát a Porsche-tól, a Ferrari-tól kezdve mindenkinek kifújták vele az orrát úgy, hogy nem voltak még az utcai gumikon kívül más spéci gumik felszerelve. Tehát ugye még lehet slicket, semi-slicket feltenni, amit mondjuk utcán is lehetne használni. Tehát azért mondom, hogy ez az autó ezzel a kis szerény saját tömegével, pont ezzel a teljesítménnyel egy hihetetlen élmény, és kiautózható. Tehát, hogy nem érzed benne azt, hogy úristen, ha ez elszabadul, akkor mint a balta nyíl nélkül megyek és meg se állok, és akkor vagy a fa, vagy valami házfal, vagy valami meg fog állítani. Ugye ezekben a nagy prémium autókban, amik ugye már 5-6-700 lóerősek, most hétvégén egy RS Q8-as Audi volt nálam, voltunk egy ilyen Audis Experience hétvégén, és mindenki hazavihetett egy ilyen sportos Audit, nekem egy RS Q8-as jutott, hát az ugye gyakorlatilag a Lamborghini Urus más csomagolásban, és hát egyszerűen döbbenetes. Tehát jó, volt alatta komoly kerámia, fék, minden, de hihetetlen teljes menetteljesítményre képes, és egyszerűen mindig érzed azt a 2,5 tonnát, hogy Jézus Máriám. Tehát az, hogy egyenesben nagyon gyorsul és szép a hangja, az igen, az varázslatos. De hogy ezzel az autóval úgy igazán kanyarogjál, és menjél vele, az nekem valahogy olyan kicsit olyan terhes volt. Tehát nem érzed benne azt az angyali könnyedséget, ami mondjuk ott van egy ilyen igazi könnyű építésű autóban. Tehát ez ugyanaz, mint a Lotusok, ilyen a te KTM-ed, amit láttál, hogy pontosan az, nincsenek túl, jó, ott a KTM-nél is azért már 500 lóerőről beszéltünk, tehát azért az már tényleg nem csekély, de hogy ezekkel a 250-300 lóerős könnyű építésű autókkal sokkal-sokkal nagyobb élményeket lehet szerintem elérni, ha valakinek tényleg a vezetés élménye a fontos, mint ezekkel a német és japán és mindenféle ilyen Uber bombázókkal, most direkt nem sorolom itt a márkákat, mert úgyis mindenki tudja, hogy mikről van szó, meg hát elvinni az adásidőt, hogyha mindegyiket felsorolnánk, de én nekem ezek soha nem jelentenek akkora élményt, hogy most akkor egyenesben egy nagyon gyorsulok vele, aztán utána majd a kanyarban majd csak lesz valami. Mert egyszerűen ezeket az autókat nagyon nehéz az úton tartani utána. Persze, nagyon jól vezethetők meg minden, tehát nem akarok itt mellé beszélni, de én úgy vagyok vele, hogy akkor már inkább az autó legyen kicsi és könnyű, és akkor azt lehet élvezni. És hát az Alpi ezt adta meg. Úgyhogy Magyarországon is elérhető, 25-26 millió forinttól már lehet egy ilyen 252 lóerős alpinja bárkinek, hát ez most bocsánat a kifejezésért itt a magyar mai gazdasági helyzetben, tehát ez egy kőkemény luxuscikk, egyébként az anyagminősége belül néha azért nem ezen a luxuson áll, mert azért egy-két műanyag meg az infotainment rendszer mondjuk azt, hogy nem áll a helyzet magaslatán, De ezt az autót nem azért vesszük, hogy most azt a kis kevés műanyagot tapogassuk ott benne, és akkor meg az infotainmentet nyomkodjuk. Az infotainmentbe egyet fogunk nyomkodni, ugye a köridőket, meg a turbó hőfokot, meg a mindenféle ilyen dolgokat mutató Alpine fedélzeti rendszert, tehát hogy ezzel az autónak lehet követni a mindenféle ilyen telemetrikus adatait, ezeket le lehet tölteni, le lehet utána elemezgetni, tehát aki pályázik ennek, ez marha jó. Ugye van a GT és az S, ugye nálam az S volt. A GT egy kicsikét luxussal, bőrüléssel és kicsit több kényeztetéssel. Az S-ben viszont olyan szabályt kardulések vannak, hogy még állítani sem lehet, csak előre-hátra, és a magasságát pedig úgy tudod belőni, hogy csak három csavar van, és három lyuk, és akkor oda kiveszed azokat a csavarokat, és akkor lejjebb engeded az ülést, vagy fölemeled, abban a három lyukban valamelyikben, aztán ha jó, ha nem, tehát nincs az, hogy emelgetjük, tehát ezt is megspórolták még benne.
Következőleg szóljál, hogyha ilyen autó van ám nálad, tehát hogy ebből kimaradtam.
Hogy? Parancsolsz, mert kicsit megszakadtunk a netben.
Ja, következőleg szóljál, hogyha ilyen autó van nálad, tehát hogy ebből kimaradtam.
Mindenképpen, mert most van egy radikál nevezetű verziója, ami A110R jelölést kapta, hát hogy ebből lesz-e majd valaha tesztautó, azt nem tudom, én nagyon remélem. A motor teljesítményen nem változtattak, viszont még több karbont és még jobb aerodinamikát tettek erre az autóra, itt már a felnik is karbonból vannak, ráadásul elől-hátul más a mintázatuk, és hát itt már azért az ár is picit el fog azért csúszni, mármint hogy följebb. Tehát itt azért értem, már ilyen 40-50 millió forintos árakat lehet hallani, és ami érdekes még ebben az autóban, hogy 3,9 alatt tudja a 0-100-at, ami azért nem rossz egy ilyen kis autótól, és 285 km/h a végsebessége, tehát azért az autóbánon is ugye mindig ezzel jönnek, de hát az autóbánon én vagyok a király, azért 285-tel azért el lehet vele poroszkálni, és tekintettel arra, hogy az Alpine tulajdonképpen tavaly éveleje óta a Renault Sportnak az utódja. Tehát most a Renault Sport az nevét tekintve megszűnt, de Alpine-ként él tovább, mert hogy az Alpine most már így önálló márkaként viszi a Renault-nak a sportrészlegét, ebbe beleértendők a versenycsapatok is, tehát amivel ugye Le Mans-ba indulnak, amivel Formula 1-be indulnak, ugye ott is Alpine-nak hívják már a csapatokat, az Alpine végzi a Renault Sport eddigi teljes fejlesztéseit, és mellette ugye van saját automárkája is, ugye az Alpine, aminek csak ez az egyetlen egy modellje van, és szerintem több nem is lesz, majd csak elektromos, és ezen belül most a csapat Formula 1-es csapat versenyzője, ugye idén még Fernando Alonso, akinek 32 győzelme van idáig a Formula 1-ben, és az Alpine úgy gondolta, hogy mivel Alonso jövőre már egy másik csapatnál fog versenyezni, vagy visszavonul, ezt per pillanat nem lehet tudni, jelenállás szerint az Aston Martinhoz fog menni, de a Formula 1-ben bármi megtörténhet, de a lényeg az, hogy az Alpine-os pályafutását nem folytatja, és ugye a világbajnoki címeit is ugye Renault erőforrásokkal, tehát Renaulthoz kötődő csapatban szerezte. 32 darabos limitált szériát dobnak ki az R-ből, Fernando Alonso nevével, és mindegyik autóban lesz egy külön kis plakett, ami rajta lesz, hogy Alonso győzelme, és hogy melyik pályán érte el ezeket, tehát annak az évszáma és annak a pályának a neve, tehát ez igazából gyűjtőknek készülő autó, mert műszakilag nem igazán lesz rajta módosítva semmi, egy-két apróságon finomítottak, de azt már csak Alonso kérése alapján, tehát hogy maguk az autó az erre az A110R típusra fog épülni, és nem tudom még a színválasztékot, hogy lehet majd választani, tehát hogy kötött színe lesz esetleg az autóknak, hogy mondjuk csak kékben, Alpine kékben, vagy mondjuk Alonso választa magának valami szint, és akkor csak abban lehet választani, de a lényeg az, hogy ez már egy bőve 60 millió forint feletti autónak ígérkezik, és csak 32 darab lesz. Tehát, hogy Magyarországra fog-e belőle kerülni, azt nem tudom. Van rá esély, mert az ilyen szuper ritka autókból is azért megfordulnak azért itthoni garázsokban, de ennek a bemutatója azt még pontosan még nem tudom, csak az, hogy jön.
Ez rendben van, de még azt mondd el nekem, hogy ha már ezt vezetted az Alpint, hogy használható ez a hétköznapokban már, amennyire ezt az ember a hétköznapokban használ. Egy fekvőrendőrön át tudsz vele menni? Ha beállsz a teremgarázsba vagy a garázsba, akkor leér az eleje? Kirázza az összes tömítése, vagy összes tömésedet a Rákóczi úton, vagy azt már meg sem közelíted vele, mert tudod, hogy ott nem is mész el vele.
Meglepő módon jól használható az autó a hétköznapokban. Vannak olyan autók, például most már nem gyártják, úgyhogy nyugodtan mondhatom, hogy például a BMW i8 az valami hihetetlen kellemetlen volt a hétköznapokban, mert olyan széles volt az a küszöb, ugye az ajtó ilyen furcsán, kicsit ilyen Lamborghini stílusban felfele és előre nyílt, tehát hogy volt egy ilyen látványos jelenség, ugye azt mindenki megnézte, amikor mondjuk egy i8-asból ki vagy beszálltál, de aztán utána nagyon, nagyon excuzáltad magad, és nagyon pirult a fülem, amikor azt a mozdulatsort meg kellett tennem, mert még beszállni csak-csak, de kiszállni, tehát nekem az jött be, hogy így a küszöbre ülve valahogy így ilyen kukac mozdulattal kijönni belőle, az valami rettenetes volt. Az Alpine ilyesmikkel nem riogat, az ülése nagyon jól tart, olyan nagyon széles küszöb nincs, persze a hely kicsi benne. Ami engem egyetlen módon zavart, hogy ott az a középkonzol, ami ott van, és amin vannak rajta a váltónak a gombjai, mert hogy itt nincs váltókar, hanem csak a menetirányt ilyen gombnyomásokkal tudod változtatni, és akkor van egy N gomb, amiben üresbe tudod tenni, meg egy P, és akkor slussz, tehát ezzel neked más nem kell foglalkozni. Ott van a nagy piros indító gomb, ott, és ez alatt a konzol alatt van egy ilyen kis tároló, na azt baromi nehezen lehet használni, mert hogy az üléseknek a comb támasza az pont odalóg. Tehát egyszerűen nem tudsz oda normális kézmozdulattal benyúlni, és ott, amit ott mondjuk oda tettél abba a tárolóba, azt mondjuk ott elérni. Ez az egyetlen egy olyan zavaró dolog volt, ami nem tetszett. A kibeszállás igen, tehát egy picike, alacsony építésű autóról van szó, tehát ez nem egy Rolls-Royce, amiben visszafele nyílik az ajtó, és akkor egy 2 méteres résen gyakorlatilag fejest ugrossz az utastérbe. Itt azért ez kicsikét passzentos, de ha már bent vagy, akkor nagyon jó. Tehát a
És
kormány
vezetésben?
minden. Vezetés közben pedig egyáltalán nem érzed azt, hogy túlzottan kemény lenne. Tehát, hogy nekem semmi gondom nem volt ezek a 18-as kerekekkel, persze van egy kis rázás, van egy kis zötyögés, de hát azt mondom neked, hogy egy Mini Cooper S-ben ugyanúgy rázod, meg zötyögteted magad. Jó, azzal is baromi nagyot lehet autózni, de hát azért az Alpine egy egészen más liga. Tehát, hogy ebből a szempontból nem érzed azt, hogy mondjuk egy darab deszkán ülnél, vagy egy gördeszkán, és akkor azzal mondjuk a fogtöméseid kiesnek, ha mondjuk akár mondjuk valamelyik ilyen rosszabb minőségű úton végigmész. Az irányíthatóság az nagyon pontos, jól terelgethető, nagyon közvetlen a kormánya, a fék is jól adagolható, tehát semmi, és ráadásul nem kell erősen taposni a pedálokat. Tehát ugye itt kuplung nincsen, de a féket sem kell úgy taposni, hogy a minimális lassulást mondjuk elérd vele ahhoz, hogy mondjuk kitaposod a padlólemezt elől. Tehát a fékerő is jól adagolható, a kilátás az kicsit necces, ugye átlósan meg hátra azt el lehet felejteni, de egy tolatókamera az jutott az autóba, de hát picike, tehát alig 4 méternél alig hosszabb ez az autó egy arasznyival, tehát azért ha megszokod a méreteit, onnantól kezdve már nem lesz vele gond, hogy mondjuk leparkoljál. És hát ami engem a teszt során az meglepett, azt le is írtam az anyagunkban, tényleg egyszer szálltam ki az autóból, és jött arra egy ilyen idősebb 70 körüli úr, és így közölte, hogy ez pontosabban kérdezte, hogy ez a Ferjánsznak az autója, de hát költői kérdés volt, mert nem várta meg, amíg felocsudok és válaszolok, és akkor egy elmenőbe szólt, hogy ő látta a 70-es években ilyennel versenyzett, és hát igen, Attila valóban 70-ben ilyennel ment, lehet, hogy a bácsi tényleg látta, nem vonom kétségbe. De ez csak a formatervezőknek a munkáját dicséri, hogy valóban sikerült azt a régi A110-est ezzel az új kasznival úgy megidézni, hogy még egy ilyen emlék is bejön, és ez nagyon jó. Erre nem számítottam, hogy ez bárki egyébként így felismeri, de belefutottam egy ilyen dologba, hogy ő még látta a Ferjáncot ilyennel versenyezni, és ez hát szerkezetileg, műszakilag már egyáltalán nem az az autó, de látványra hozza, főleg ezzel a dupla lámpákkal elől, tehát ezzel tényleg azt a sziluettet megteremti, ami annak idején az Alpina annyira jellegzetes volt. Úgyhogy igen, nálam most ez az Alpina a number van, hogyha azt mondanák, hogy most egy új autót választhatnék, és szabadon egyet kérhetnék, én ezzel tökéletesen beérném egy ilyen S változatta. Jó, lehet, hogy az R-t kérném a végén, mert ha már radikális, akkor már legyen minél radikálisabb, de egy ilyen A110 S-sel én nagyon boldog lennék, úgyhogy innen is üzenem a Renault-nak, hogy a márka nagyköveti dolgokat, ez ma úgyis olyan nagy divat, hogy úton útfélen szédelgő embereket márka nagy követnek felkérnek, nagyon szívesen vállalom az Alpint, úgyhogy olyan sok tesztautónk nem lesz belőle, hogy elfogultsággal vádoljanak. Úgyhogy itt legyünk. És hát Marci, itt eszembe jutott egy gondolat, ugye itt a régmúltról beszéltünk, hogy ugye az Alpin milyen régi márka volt, és hogy milyen hagyományai vannak. Lett nekünk most egy kiadványunk, az a neve, hogy Retromobil Deluxe, és hát egyszer még talán még az Alpin is belekerülhet, sőt, lehet, hogy én leszek majd a címlapon, ezzel nem riogatni akarok senkit, ugyanis azt találtuk ki, és ez egy nagyon jó ötlet szerintem, hogy mindenki saját maga megtervezheti a címlapját.
Lehet mesztelen nős is?
Igen. Nem, bizonyos jó ízlés határán belül kell azért maradni, úgyhogy az a lényege az egésznek, hogy szerettünk volna egy olyan dolgot kitalálni, hogy ugye a régi autóink az emlékeink. Ugye 89 előtti időszak, mindenki Skodával, Dacia-val, Warburg-gal, és egy-egy nyugati autó, ha beesett ebbe az olvasztó tégelybe, hát akkor az rögtön maga a fűszer volt ebbe a kis főzetben. Úgyhogy úgy gondoltuk, hogy kiadunk egy gyűjteményt a Retromobil szerkesztőségében karácsonyra, amiben a kedvenc cikkeinket gyűjtjük össze, régi szocialista autókat, amiket kipróbálhattunk és menetszéllel meg tudtunk írni, úgyhogy ebből szedtünk össze egy javát, van benne az Icarustól kezdve mindenféle Magyarországon ismert csemege, és úgy gondoltuk, hogy ha már egy ilyen kiadvánnyal jövünk, akkor legyünk egyediek, és kedveskedjünk az olvasóknak egy olyan lehetőséggel, hogy a borítóra az ő saját fényképüket is ki lehet tenni. Tehát van háromféle változat, ezt a kedves megrendelő dönti el, hogy neki melyik tetszik a legjobban, és ha mondjuk szeretné ajándékba adni, egy egyszerű példát mondok, édesapának ajándék karácsonyra, és egy régi családi fotón, ahol ott vannak még az első autóval, mondjuk 68-ban, amit átvettek a Merkurtól, és ott a család, ugye készültek számtalan ilyen fényképek családokban, hogy az első autóval lefotózkodtunk, ha ez be van szkennelve, és nekünk elküldik, akkor mi megtervezzük, és abban a formátumban kitesszük, és azzal a szöveggel, amit kér a megrendelő, tehát lehet odaírni, hogy szeretettel apának, vagy az első autónkkal 68-ba, vagy bármi olyan jellegű mondat, amivel így lehet kedveskedni, és hát ez a lehetőségeket mind feldobja, tehát lehet adni ezt családon belül ajándéknak, lehet saját magunknak kedveskedni, lehet bármi olyasmire felhasználni, amivel mondjuk ilyen kedves gesztust tudunk akár egy szerettünknek, rokonunknak, vagy barátunknak adni, úgyhogy karácsonyra itt van egy ilyen kiadványunk, és akkor reméljük, hogy ez megtalálja azt a szeretetét és azt az ötletet, amit mi így beletettünk, remélünk, hogy célba ér és tetszik. A megrendeléseink jók, egyébként nagyon sok visszajelzést kapunk, úgyhogy reméljük, hogy majd egyszer mondjuk akár neked is mondjuk a veterán autóddal, vagy valami ilyesmi majd feltűnik a magazinból, és esetleg tudod ajándékba adni a családon belül, hogy itt van akár egy saját fotóval is. Mondjuk a fiadnak nyugodtan egy ilyen újságot majd el tudsz tenni, és akkor a Robi meg tudja majd mutatni esetleg az ő gyerekeinek, és nézzétek a nagypapa annak idején, igen, az ő autójával.
Igen. Ez jól hangzik, Zoli. Ez jól hangzik.
Úgyhogy ezt szeretnénk most karácsonyra, úgyhogy reméljük, hogy mindenkinek örömet tudunk ezzel szerezni. És akkor nagyjából ennyi volt a mostani podcast adásunk. Köszönjük, hogy itt voltatok velünk. Ahogy ígértük, Széchenyi Gábor vissza fog majd térni, és az OBD kis tesztről majd be fog számolni.
Meg arról is, hogy hol volt most.
És pontosan, és akkor azt is el fogja majd mondani, hogy ő tulajdonképpen most ezen a villanyautó teszten milyen tapasztalatokra tett szert, és akkor az autóbeszten belül majd szintén ugye lesz díjátadó, ugye készülnek már 2023-ra a fiúk, annak is lesz majd külön nagy tesztje, és akkor természetesen Gábor arról is be fog majd számolni, hogy mi az ő irányvonala, mely autókra adott le voksot, és akkor természetesen majd, amint megvan a végső győztes, akkor arról is fogunk tudni majd akkor beszélni, de hát ez már a következő adásoknak a témája lesz. Most köszönjük szépen, hogy itt voltatok, Surányi Marcelt és Krebs Zoltánt hallottátok, és akkor egy hónap múlva újra találkozunk. Sziasztok!
Igen. Sziasztok!